Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, csütörtök van, 4:30 múlt néhány perccel, és Koncz Ákossal beszélgetek újra, aki kulturális antropológus, fejlesztő instruktor, a helyszín pedig Afrika. Ha jól nézem, jól láttam, Dél-Kelet-Afrika, ugye Malawi a világ negyedik legszegényebb országa, és ez nem a legfrissebb Földgömb magazin, tudom, de ezt a beszélgetést semmiképpen nem hagytam volna ki veled, Ákos. Nagyon kíváncsi vagyok, nem egy-két hetes kirándulás volt, fél évet dolgoztál kint Malawiban, nagyon kíváncsi vagyok a benyomásaidra.
Az elején kell kezdeni, ugye minden történetet, én kulturális antropológusként végeztem jó pár évvel ezelőtt, de azért tudni kell, hogy ez a tudomány, ez meglehetősen elméleti, legalábbis azon az egyetemen, ahol én tanultam, ez elméleti volt, sokkal inkább és jóval kevésbé gyakorlati. Márpedig engem igazából a gyakorlat érdekelt volna igazából. Évekig próbáltam különböző intenzitással valahogyan hasznosítani a tudásomat, és aztán sok-sok próbálkozás után sikerült eljutni egy nagyon izgalmas szervezethez. Dániában alapították ezt a szervezetet, egykori hippik. Igen, a hippik nem csak asztalon táncoltak és énekeltek, hogy Let the Sunshine In és Manchester England, hanem bizony néhányan közülük a világért valamilyen felelősséget érezve, talán valami romantikus indítatásból csináltak egy szervezetet, és ez aztán annyira kinőtte magát, a világ számos országában van jelen ez a szervezet, de annyira kinőtte magát, hogy Malawiban is van egy állomáshelyük, 25 éve alapították, és nekem ezen a szervezeten keresztül sikerült eljutni Malawiba.
És fél évet ott töltöttél, ott dolgoztál, ráadásul terepen, nem a központban, ezt írod?
Hát a központ is a terepen van egyébként. Nagyon érdekes, itt Malawiban, és ezt világosan látni kell, hogy a segítségnek valójában két fő csapás iránya van. Az egyik az azonnali segítség, egy nagy földrengés, vagy egy humanitárius katasztrófa, forradalmi helyzet miatt menekülő emberek számára, ez a humanitárius segítség. Általában ezt mutatják a televízióban, ezek ugye, amikor menekültáborokban élnek emberek, ez meglehetősen borzalmas körülmények között, sokszor évekig, akár évtizedekig. És van egy másik típusú segítség, ami egy éveken át, évtizedeken át tartó, kitartó segítség egy országnak a fejlesztésére. Ez csináltam én itt Malawiban 6 hónapig, és azért érzem magam rendkívül szerencsésnek, mert ezen az utóbbi területen kevésbé látványos, ezt nem lehet annyira fotózni, hiszen mondjuk egy tuberkulózis felszámolást hogy lehet fotózni, hogy lehet eladni egy újságban, ez nem túl látványos, márpedig az ország számára ez is rendkívül fontos. Tehát tulajdonképpen mi a szegénység elleni küzdelemben voltunk, ami hát egy rendkívül nagy téma, és ennek millió-millió ága van. Például az egyik az oktatás, másik az egészség, a harmadik pedig esetleg a gazdaság, így szokták összefoglalni.
És hát valamilyen módon a fejlesztés elő is kérdezlek majd. A turnéd, a munkád az a törzsfőnöknél kezdődött, ugye?
Igen. Tehát alapvetően az ember, ha megérkezik a terepre, illik bemutatkozni, és hát kinél kell bemutatkozni, nyilván a helyi vezetőnél. Ő már akkor valamilyen módon tudott rólunk. Nagyon érdekes volt, mi rögtön az első 2 hétben iskola látogatással kezdtünk. A törzsfőnök, és kaptunk, 3-an voltunk összesen így Európából ennek a szervezetnek a végisze alatt. Bicikliket kaptunk, és ezzel jártuk a környező iskolákat, és időben volt, hogy egy útszakaszon le kellett szállni a bicikliről, és át kellett tolni egy ház előtt. Na, az volt a törzsfőnök háza.
Ott le kellett szállni.
Tehát ez az ember... Le kellett szállni a bringáról, és 200 métert toltuk, 100 métert előtte, 100 métert után, és csak utána lehetett visszaszállni. Hát autók, persze az autót nem kell tolni, de a kerékpárt mindenképpen, tehát ez azért jelezte, hogy a törzsfőnöknek elképesztő presztízse van, és nagyon, nagyon nagy hatalma van, nem is feltétlenül anyagi értelemben, de mindenképpen nagyon elismerik és felnéznek rá a helyiek, tehát mindenféle szempontból logikus volt, hogy nála kezdjük az igazi komoly terepmunkánkat, és bemutatkozzunk. Úgyhogy ez a megérkezésünk után egy pár héttel meg is valósult.
Igen, és az ő révén, meg az ő segítségével, vagy videó üzenetével, ugye, nem ezt mondod, hogy hogy volt, de végül is szülők tízezreihez juthattatok el azzal az üzenettel, hogy ha lehet, akkor, és ha minden, ha mód engedi, akkor engedjék a gyerekeket iskolába. És ezeket az iskolákat persze nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk az európai iskolákat nyilván.
Hát elég borzalmas, az alsó osztályokban egyáltalán nincsenek székek és padok, a gyerekek a puszta betonpadlón ülnek, nincsenek ablakok, illetve hát nyílások vannak, a téglát úgy rakják, hogy fézagosan rakják, tehát valami fény beszűrődik, és tényleg, hát tető azért van, hiszen az esős éjszakban elég sok eső esik, a száraz éjszakban meg elképesztően tűz a nap. De azért ezek az iskolák rendkívül szerények. 100-120 gyerek jár egy osztályba, noha törvény van rá, hogy csak maximum 60 lehet a maximális osztály létszám. Egy tanítónő sokszor 100 gyerekkel foglalkozik, és a gyerekek ott ülnek, és fegyelmezetten hallgatják az órát. De ami óriási nagy probléma, hogy az, mivel a szülők maguk se feltétlenül nagyon tanult emberek, írni, olvasni, számolni alapszinten tudnak, és úgy érzik, hogy ez, ha nekik elég volt az életükhöz, hát akkor bizonyára a gyereknek is elég lesz. Hát azért mi jól tudjuk, hogy ez messze-messze nincs így, egyáltalán nem elég. Tehát amikor elkezdtük járni az iskolákat, ahogy elműködtem biciklivel, és láttuk az osztálynaplókat, a jelenléti éveket, az osztálylétszámot, hiszen mindig a tanáriba kezdtük a munkánkat, nagyon gyorsan kirajzolódott a lemorzsolódás. Tehát, hogyha a gyerekek elkezdték az iskolát mondjuk egy 120 fővel első-második általános iskolában, az alsóbb osztályokban, mire 7.-8-osak lettek, 40-20-30-40 gyerek maradt. Az összes többi lemorzsolódott. Kibuktak, vagy kimaradtak, hiszen, ahogy említettem, amint elértek a tudásnak egy bizonyos fokára, akkor a szülők már egyáltalán nem tartották fontosnak, hogy a gyerek járjon, akkor már fontosabb volt, hogy az állatokra vigyázzon, vagy a testvéreire vigyázzon odahaza, amíg a szülők dolgoznak a földeken. Tehát a legelső probléma az volt, hogy valahogy a gyerekeket visszacsalogatni az iskolába, és ehhez a szülőket kellett meggyőzni. Úgyhogy itt jött a törzsfőnök szerepe, elmentünk a törzsfőnökhöz, és megkértük nagy szeretettel, hogy ugyan már beszéljen a szülőkhöz. Egy rendes mobiltelefont előkaptuk a zsebünkből, és rögzítettük a szavait, és szépen fölöltözött a törzsfőnöki díszébe, teljesen átérett, teljesen partner volt, ez nagyon jó volt, abszolút egyetértette a céljainkat, az eszközeinkkel is, és egy nagyon szép beszédet mondott Csicsel a nyelven, mi természetesen ezt nem értettük, de ő azt mondta a szülőknek, hogy kedves szülők, küldjétek el a gyerekeket iskolába, hiszen az, hogy ti esetleg 5.-6. már kimaradtatok az oktatásból, ez nem jelenti azt, hogy ez a helyes, és a gyerekeket próbáljátok bent tartani az iskola rendszerben minél tovább. Aztán amikor megvolt ez a felvételünk, 4-5 perces. Kicsit megvágtuk, volt segítségünk, aki értette a kicsava nyelvet, és megvágtuk a felvételt, és csináltunk bele egy 3,5 perces felvételt, és elmentünk a közeli főiskolára, tanítóképző főiskolára, ahol ott a legfőbb vezetővel beszéltünk, és ő eljuttatta azoknak a tanítónőknek és tanítóknak a mobiltelefonjára ezt az üzenetet, egyszerű WhatsAppon, akik az előző években végeztek ezen a főiskolán, tehát nagyon gyorsan több száz tanítóhoz és tanítónőhöz eljutott ez az üzenet, és ők pedig szeptember elején a szülőértekezleten, mert ott is volt ilyen, bemutatták ezt a törzsfőnöki üzenetet az összegyűlt szülőknek, és hát innen már csak bízni lehetett abban, hogy ezek a kedves szülők majd meg is fogadják, hiszen ahogy említettem, egy ilyen törzsfőnöknek elképesztően nagy tekintélye van, tehát az ő szavainak súlya van.
Meg hát azoknak is, akiknek sikerült kitörni Malaviból, ugye, mert ezek a szószólók, ezek voltak, akik végül karriert csináltak, és nyilván ők iskolába jártak, tehát ez is nyomatékosította ezt a kérést.
Igen, de az már egy másik program volt, de ugyanígy működött, a törzsfőnök üzenete, tehát alapvetően a szülőknek szólt, de aztán elkezdtünk járkálni, hiszen azért a gyerekek se feltétlenül szeretnek mindig iskolába járni. Persze az elején nagyon érdekes, de amikor be kell számolni, teszteket kell írni, akkor egy kicsit megcsapan a érdeklődés, hát ez a világon.
Ez normális.
Ez teljesen normális, mi se szeretünk felelni vagy dolgozatot írni. Tehát őket is valahogy buzdítani kellett. Erre egy másik eszközt találtunk ki, vagy másik módszert találtunk ki, járkáltunk az utcán, és sikeresnek tűnő embereket szólítottunk meg, és megkértük őket, hogy beszéljenek a gyerekeknek. Rendőröket, katonákat, pilótát is találtunk. Igyekeztünk olyan embereket megszólítani, akik feltehetően egy 6-8-10-12 éves gyereknek valamilyen módon hát imponálnak, példaértékűek. Ugye hát a gyerekek szeretik az egyenruhákat, tehát ezért is kerestünk rendőrkatonát. De elmentünk kórházba, és ott például egy vezető ápolónő nagyon-nagyon kedves volt, és ő azt hiszem, hogy ő talán a legjobb beszédet ő mondta, bár ez is mind csicseva nyelven volt, de azt hiszem, ő mondta a legjobb beszédet, mert a gyerekeknek aztán a visszajelzések alapján kiderült, nagyon tetszett. Ő is nagyon szegény körülmények közül jött, és ezek az emberek mind elmondták, hogy gyerekek, mi nagyon szegény körülmények közül jöttünk, és az iskola révén sikerült kitörni, és mi azt javasoljuk, hogy bármilyen nehéz is, járjatok továbbra is az iskolába. Aztán ezzel a felvétellel megint összeszerkeztetik, és ezzel a 3-4 perces felvétellel 5-6 ember szólalt meg. 3-4 perces felvétellel megint csak elmentünk ugyanehhez a főiskola, tanítóképző főiskola igazgatóhoz, aki megint csak szétszólta ezt a sok száz tanárnak, aki korábbi években ott végzett, és ők a gyerekeknek játszották le ezt a felvételt.
Egy picit másról, az oktatáson túl, a jövőről, agrárkihívások. Én persze nem tudtam, hát ez Afrika, Dél-Kelet-Afrika, igen. Malawi, és írod a cikkben, hogy több eső esik, több csapadék, persze egyenletlen az eloszlás, igen. Mint Londonban, tehát lenne csapadék. Van mezőgazdaság, 10 000 hektárnyi makadámdió ültetvény. Iszonyú érdekes dolgok vannak a cikkben. Más felvetésem lenne, kérdésem, amire szeretnék tőled rövid választ. Pont most beszélgettem egy gazdasági szakemberrel, aki azt mondta, hogy a világ fókusza, a gazdasági fókusza most Afrikára vetül, mert ugye ott van a jövő. Sok minden miatt. Tehát ott van még puffer, ott még van tartalék, ott még van munkaerő, ott még lehet mezőgazdaság, ott még van föld. Te fél év után, hogy látod, Malawi a világ legszegényebb országai között van rendre, ugye most éppen a negyedik. Milyen jövője van ezzel a időjárással, ezzel a fekvéssel, ezzel a munkaerővel, meg a befektetőkkel, aki nyilván potenciált lát ebben a földben is?
Megmondom őszintén, nagyon-nagyon sok függ, mint minden esetben az én meglátásom szerint a vezetéstől, hiszen ez az érdek, ez ugye egy eufemizmus, amikor azt mondjuk, hogy a befektetők érdeklődése XY földrész felé fordul, azért ez nagyon sok esetben jelenti azt, hogy teljesen egyszerűen a klasszikus gazdaságfilozófusokat idézve, a 19. századiakat, hát a kizsákmányolás helyszíne is egy önmagát nehezen megvédeni, vagy megvédeni képtelen közösség, ott bizony rabolni, illetve hát nagyon csúnyán kihasználni is lehet. Tehát minden attól függ, hogy a befektetőnek milyen a szándéka, és minden attól függ, hogy a vele szembe álló tárgyaló partner mennyire képviseli a saját országának az érdekeit. Nagyon sokszor mondják, hogy ugye egy-egy afrikai vezető milyen korrupt, és bizonyára ez így is van. De arra sokkal kevesebb szó esik, hogy valaki őt korrumpálja. Tehát
ahhoz, hogy kettő kell hozzá.
Legyen, kettő. Azt mindenképp rámutatunk. Kiderül, hogy 10 éve hatalomban lévő afrikai vezetőket hirtelen a nép elzavar, börtönben csúk, esetleg meg is elég. De hogy milyen pénzből építette magának azt a szupervillát, szinte soha nem esik róla szó, már pedig az a pénz valahonnan jön. És ha valaki fekete módon fizet ki pénzeket, annak nyilvánvalóan olyan elvárásai vannak, amit lehet, hogy nem kötött az orrunkra, de azért sejthetjük. Tehát nyilván egy tisztességtelen előnyt akart a nagybefektető saját maga számára. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a gazdasági szereplők figyelme Afrikára összpontosul, akkor ez lehet jó, és lehet rossz is. Ez egy nagyon fontos összetisztában lennünk.
Egy utolsó dolog, hiányoznak a hegyek, a magas hegyek. Itt biztos nem voltak 8000 méteres csúcsok, ahol most jártál, vagy Malawiban. Te vagy az első magyar, aki 8000 méter feletti hegycsúcson járt 1990-ben. Igen. Így messziről is megemelem a nem létező sapkámat, kalapomat. Hiányoznak a magas hegyek?
Hiányoznak persze, de aztán ennek enyhítésére most augusztusban elmentem Peruba, és ott kicsit vitézkedtünk a hegyek között, mászkáltunk gyönyörű, csodálatos, szép vidékot. Egyébként visszaköszönt nagyon sok olyan probléma Peruban is, mint amivel Malawiban találkoztam, a hatalmas földeket vásároltak, a külföldi befektetők. Igen, tehát azt lehet sejteni, és akkor itt visszakanyarodunk az előző kérdésedre, hogy bizony, sajnos a tőke ugyanúgy gondolkodik olcsón vásárolni, és minél nagyobb haszonra szert tenni, lehetőleg minél rövidebb idő alatt.
Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Nem a legfrissebb, az előző, a nyári Földgömb magazint ütöttük föl. Malawi, érdemes a cikket elolvasni. Nagyon sok mindenről nem tudtam kérdezni. Most Koncz Ákost, aki kulturális antropológus és fejlesztő instruktor, és a képek is fantasztikusak. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszámolót.
Köszönöm szépen, viszontlátás.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.